Az igét ma délelőtt a Timóteushoz írt első levélből fogjuk felolvasni, az első rész 15. versét. Első Timóteus levél, első rész 15. verse így hangzik. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy kérhettük még már az Te áldásodat erre a napra, és külön kérjük még a Te igédre is, Uram, és megvalljuk, hogyha Te nem magyarázod a Te szent lelkeddel, hogyha Te nem nyitod meg azt a számunkra, hogyha nem teszed személyessé, akkor minden egyes szó csak hiába való és ítéletünkre van. És azért is kérlek, hogy azért se legyen ítélet rajtunk a Te igéd, hogy mert nem cselekedtük meg azt, hanem szeretnénk annak jó befogadói is lenni, és megcselekvői lenni, hogy áldás legyen a számunkra. Ámen. Kedves testvérek, néhány héttel ezelőtt azt lehet mondani, hogy több mint heteken keresztül a pásztori leveleket tanulmányoztam. Ez az első Timóteus levél, a második Timóteus levél, a Tituszhoz írt levél, ezeket úgy mondják pásztori leveleknek. Egyszerűen ez jött soron, és ezeket tanulmányoztam, és miközben tanulmányoztam, tanulmány közben rájöhetett az ember, meg rájöttem arra, hogy többször kezdődnek úgy ezekben a levélekben mondatok, hogy igaz beszéd. Igaz beszéd. Aztán, ahogy olvastam hozzá kommentárt, egy kommentár ezt külön ki is emelte, és felhívta a figyelmet, hogy ezekben a levelekben öt igaz beszéd van. És amikor így gondolkoztam, meg tanulmányoztam az igét, azt láttam, testvérek, hogy ez olyan jó, hogy van igaz beszéd. Olyan jó, hogy van igaz beszéd. Az igaz beszéd a mai világban az olyan, mint a sok kóla, fanta, sprite, mindenféle liki-löki mellett, kristálytiszta patakvíz. Ilyen az igaz beszéd. Az igaz beszéd mindig felüdíti a lelket. Az igaz beszédre szomjas a szív. Az igaz beszédre vágyik a szív, mert hogyha bárhol élünk a világba, vagy bármit felnyitunk, egyszerűen ott van bennünk előzetve a gyanakvás, hogy vajon igazat mondanak. Hát a legutóbbi példám, a bankkal van dolgunk, és néztem az interneten a bankoknak a kimutatását, ki mit ajánl. És ott is vannak összegek, hogy ki mit ajánl, és bemegyek az adott bankba, és hát egy sokkal magasabb összegért kínálnak, hitelt, vagy bármi. Hát mondom, ez egy hazugság, ezt az oldalt. Oda kéne írni, hogy ennek ne higgyetek semmit. Ez egy tévút, amit ez az oldal hirdet. És dugig van ezzel a világunk. És hogyha a Szentírást fellapozzuk, és a Szentírás, csak a Szentírás tanulságát veszük figyelembe, hogy milyen beszédek vannak, akkor is azt mondjuk, hogy ez igaz beszéd, az kincs. Kincs az igaz beszéd. Hát ha a Szentírás nézzük, azt mondja a Szentírás, hogy van rothadt beszéd. Rothadt beszéd. Ez úgy lehet fordítani, olyan beszéd, amely bomlást okoz. Amely az embereket, az eszméket egyszerűen romlásba taszítja. Van ilyen rothadt beszéd. Azt mondja Pál Apostol, hogy semmiféle rothadt beszéd ne jöjjön ki a te szádon. Ilyen beszédről szól a Szentírás. Van üres beszéd a Szentírás szerint. Elmondták mindezt az apostoloknak, ugye a nőtanítványok, de üres fecsegésnek tartották az egészet, a Jézusról szóló feltámadást. Üres beszéd, annak azt mondják üres beszédnek, aminek nincs tartalma, nincs mögötte. Beszélje valamit, mondja, de úgyse úgy van. Nem úgy van. Van káromló beszéd a Szentírás szerint, amikor valakiről valaki rosszat mond. Szánt szándék, ez káromló beszéd. Van hitető beszéd a Szentírás szerint, ez a becsapásnak a gonosz aljas szándékával elmondott beszéd. Hitető beszéd. Azzal a tudatos szándéka, hogy valakit félrevezessen. Van gyalázatos beszéd, van hazug beszéd, van hízelkedő és nyájas beszéd. Ez mind csak a Szentírás mondja meg. Ugye ez olyan, ami direkt valami rossz szándékkal próbál beférkőzni egy másik ember kegyeiben. És ugye, amikor az ember oda jut Pál Apostol írásaiból, hogy igaz beszéd, akkor fellélegzik az ember. Van igaz beszéd. A Szentírás teljes elejétől a végéig hisszük, hogy igaz, mert Isten nem hazudik, igaz beszéd. Mégis miért van az, hogy Pál Apostol, mikor a leveleiben alapvetően igazságot szól, mégis néhány gondolat elé tudatosan kiemeli, azt gondolom ez nem véletlen, hogy igaz beszéd, fogjuk látni, hogy éppen ötször van kiemelve, igaz beszéd és teljes elfogadásra méltó. Miért mondja ezt Pál apostol tudatosan mégis, hogyha az egész Szentírás igaz? Azt gondolom, hogy azért, és ahogy néztem, mert olyan területeket emel, olyan területekről beszél ilyenkor Pál apostol, ami gyakorlatilag a hitünk alapjait érintik, és amely körbefogja az egész hívő életünket. Nagyon jól tudja a lelkünk ellensége, hogy hogyan lehet bennünket elbuktatni, nagyon jól tudja a lelkünk ellensége, hogyan lehet bennünket becsapni, eltérítani a hittől, és pontosan az alappilléreket, az alapdolgokat, ami állami hitünk, amire berendeztük az életünket gyakorlatilag, azokat próbálja meg kikezdeni. Hogyha a hívő életünket nézzük, minden ember életének van egy alapja. Minden ember élet. Olyan ember nincsen, akinek az életének ne lenne alapja. A Szentírás azt mondja, hogy kétféle alap van. Sokféle alapot megkülönböztethetnek az emberek, de a Szentírás kettőféle alapot különböztet meg. Az egyik a homok, a másik pedig a kőszikla. Mindaz az ember, aki hallja az Isten beszédét, és ez nagyon fontos, nem csak hallja, attól még, hogyha itt ülünk bent, nem fogjuk kősziklára építeni a házunkat, hanem aki hallja az Úr Jézus beszédését, megteszi azt, ezen van hangsúly, megteszi azt, az kősziklára építi a házát. Az az ember, aki pedig itt hallgatja ma az igét, és nem teszi meg az igét, legyen az igé közelében, az homokra építi az életét. És ha jönnek az árvizek, jönnek a nehézségek, jönnek a küzdelmek, menthetetlenül föl fog bomlani az élete. Úgyhogy ne csapjuk be magunkat, csak akkor építjük kősziklára a házunkat, akkor építjük az igaz beszédre a házunkat, hogyha meg is tesszük a Istennek a szavát. Az első igaz beszéd, amit fel is olvastam, azt még egyszer ezt elolvasom. Igaz az a beszéd és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, aki közül az első vagyok én. Ez az első igaz beszéd. Egyetlen egy igaz beszéd, amit Pál apostol kiemel, és rögtön három alapvető igazságot tartalmaz. Három olyan igazságot tartalmaz, ami a hitünknek, a hívő voltunknak az alapját képezi. Mi az első igazság? Az első igazság az, hogy Jézus Krisztus testben eljött erre a világra. Miért fontos ez? Miért fontos, hogy Jézus Krisztus testben eljött a világra? Ha János első levelét nézitek, vagy visszagondoltok, néztétek csak meg, mit ír János az első levelében? Az Isten lelkét erről ismeritek meg, amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek nem vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az nem Istentől van. Miért fontos ez a mai korukban? Akkor ez nagyon fontos volt, mert azt tanították egyes gondolkozók, vallásos filozófusok, hogy Jézus Krisztus itt volt ugyan, de isteni mi voltát csak akkor kapta, amikor bemerítkezett, és még mielőtt szenvedett, már is visszaszállt az atyához az ő lelke, az az isteni Krisztus. Ez nem így van. Jézus Krisztus, hisszük, hogy teljes isteni voltával emberként megszületett a betlehemi jászolban. Ő az Isten fia. És hisszük, hogy ő az ő testében elszenvedte a mi vétkeink büntetését. Ez a hitünknek a tézise. Miért? Azért, mert mi bűnösök vagyunk. Miért? Azért, mert ő szeretett bennünket, mint halálig szeretett bennünket. És nem akarta, hogy mi kárhozzunk el, hanem ő ment helyettünk az ítéletre. Nézzétek meg! Két egyházat emelek ki, akikkel találkozhatok a mai korunkban, sok van, az egyik a Jehova tanúi, a másik pedig az unitárius egyház. Mind a kettő olyan, aki nem keresztény, és mégis keresztény köntösbe burkolózik. Miért mondhatjuk rájuk, hogy nem keresztény? Mert ezeket az alapvető téziseket tagadják. Ezeket az alapvető hitbeli téziseket tagadják. Nagyon-nagyon fontos, eljött a világban testben. Mi a második fontos állítása ennek az egyetlen egyike versnek? Azért jött el, hogy üdvözítsen minket. János szintén az első levelében azt mondja, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. Ki tud üdvözíteni minket? Ki az, aki bennünket képes üdvösség, az más néven megszabadítani? Ki az, aki meg tud bennünket szabadítani a bűneinktől? Képesek vagyunk erre saját magunktól? Nem! Menthetetlenek vagyunk, nem tudjuk magunkat a hajunknál fogva kiemelni a mocsárból. Szükségünk van egy üdvözítőre, Jézus Krisztus a szabadító, ő a Krisztus, ő a Messiás, és azért jön, mert a mi tehetetlenségünkből ő az, aki bennünket ki tud hozni, ki tud bennünket húzni a mocsárból. És aki hiszi ezt, az Istentől született. Mi a harmadik állítása? Az, hogy a bűnösöket jött üdvözíteni. És még hozzáteszi Pál apostol, akik között az első vagyok én. Amikor ide értem, egyetlen egy kérdés merült fel bennem. De kik a bűnösök? Számunkra ez egyértelmű, ugye, mert azt mondja a Szentírás, hogy minden ember vétekben született. Minden ember vétkezett, hiába van az Isten dicsőségének. Felvilágosodás filozófus, hogy az 1800-as években, 1700-as évek végén egy teljesen új alapra próbálták állítani az embereket. Rousseau-val, Voltaire-rel és a többiekkel. Azt állították, hogy az ember az eredendően jó. Azt állították, hogy az ember csak a társadalom teszi rosszá. Ez a nagy hazugságuk, és érdekes elgondolkozni rajta, hogy Rousseau, vagy azt hiszem, hogy Rousseau volt az, aki halálos ágyán mégis elismerte, hogy az ő tételei és filozófiája hamis. A Szentírás azt mondja, hogy bűnösök vagyunk. És miért fontos az feltenni mégis ennek ellenére a kérdés, hogy kik a bűnösök? És miért volt fontos Pál apostolnak oda tenni, akik közül az első vagyok én? Azért, mert Pál apostol mindenféle bűnösség kategóriájába beletartozott. Egy ilyen Jolly Joker bűnös ember volt, én azt mondom, és azért Istennek egy választott bűnös embere, egy olyan, akiben bárki tud erőt meríteni az ő életében. Azt mondja Pál apostol, hogy én a bűnösök között az első vagyok, és tekinthetjük Pál apostolt úgy, mint aki zsidó farizeus, mint aki a legvallásosabb ember. Azt mondja, ha zsidó farizeusnak tekintem magam, akkor is azt kell mondjam magamról, hogy én bűnös ember vagyok. És így menthetetlenül bűnösnek kell lennie minden olyan vallásos embernek, aki tartozik bármilyen gyülekezetbe, bármilyen keresztény gyülekezetbe, de nincsen kapcsolata személyesen az élő Jézus Krisztussal. Minden ember a bűnös kategóriájába kerül ekkor. Ez Pál apostolnak az egyik oldala. De Pál apostol azt mondja, hogy a bűnösök között az első vagyok, és nézhetjük Pál apostolnak azt az oldalát, amikor üldözi a keresztényeket. A keresztény üldöző, aki a jó embereket, aki az igaz istenfélő embereket tűzzel, vassal ölte. Mert ezt csinálta gyakorlatilag. Lehet, hogy a saját kezével éppen nem szurigálta bele a kardot, de a parancsot meg a kiadhatta, meg lehet, hogy egyetértett velük. Magyarul ő is részes társ másoknak a halálában. Akár nézzük Pál apostolt, mint vallásos ember, kimondhatjuk rá, hogy bűnösök között az első. Akár nézzük Pál apostolt, mint olyan, aki üldözi a keresztényeket, azt mondja, hogy bűnösök között az első. Minden ember magára ismerhet Pál apostol személyében. Bűnös vagyok. Kik a bűnösök? Minden ember bűnös. Értünk jött el Jézus Krisztus. Szükségünk van rá. Nagyon érdekes ezzel kapcsolatban a gyerekeknek olvasok egyik este Jéhúnak a történetét, mikor Jéhút felkeni. Ebben csak röviden szeretném elmondani, hogy tanulságos volt nekem, a fiataloknak el is mondtam szerdán ifjúsági alkalmam. Annyira tanulságos volt nekem, hogy ebben az időben, amikor Jéhút titokban felkeri királynak, ebben az időben még a gonosz királynő Jezábel uralkodott. Jezábel volt, aki ölt az Úrnak a prófétáit, ő ott uralkodott. És még ő élt, az ő idejében élt Elizeus próféta, Elizeusnak azt mondta, Isten, menj el, küld el a te próféta tanítványodat, hogy felkenje Jéhút királynak. Mindezt meg is tette, elment titokban felkeni királynak Jéhút, és azért kellett felkenni Jéhút királynak, mindeközben még uralkodott Izraelben egy király, meg ott volt a gonosz Jezábel királynő, hogy Jezábellel leszámoljon, és hogy Ahábnak, a gonosz királynak a háza népével is leszámoljon. Mindez titokban történt. Mikor a gyerekeknek mondtam otthon ezt a történetet, egy dolog úgy megragadt engem. Isten nagyon sokáig tűrt Jezábelnek. Nagyon sokáig. És nagyon sokáig tűrt Ahábnak is. És Isten nem olyan volt, azt mondja, hogy te bűnt követtél-e? Pánga pallos, és lecsap rá azonnal a sújtókezen. Nem ilyen volt. Nagyon sok ideig tűrt. És amíg Isten tűrt, addig minden embernek van egy pohara, ez a harag pohara, addig mi a Jezábelnek telt meg szépen a harag pohara. Az ő vétkeitől, az ő ahogyan istentelenül él valaki, az ő pohara telik a harag poharával. Egyszerűen Jezábelnek is eljött az az ideje a gonosz királynőnek, aki gyilkolászta az Úrnak a profétáit, hogy megtelt a pohár. Mi is mondjuk a gyerekeinek, kisfiam, betelt a pohár. Betelt a pohár, nézzük a hűtőszekrény tetején a kis mogyoró veszőt egy kicsit, ugye? Jezábel meg betelt a harag pohara, és a harag poharát kire öntötte rá Isten? Ő rá. Jézábelre. Az volt az ítéletének a pohara. Ügyjátok testvérek, nekünk is van egy ilyen poharunk. Magyaráztam a gyerekek, minden embernek van egy harag pohara, és nekünk is csak telik ez a pohár a mi bűneinkkel, a mi Isten nélküli gondolatainkkal, Isten nélküli tetteinkkel, minden, amit Isten nélkül teszünk, a harag poharát gyűjtjük magunknak. És ez telik egész életünkben. Egyetlen egy pontig. Amíg ezt a harag poharát át nem adjuk Jézus Krisztusra, aki magára vállalta ezt. Isten ráöntötte a harag poharát. Isten Jézusra öntötte ki azt a poharát, azok a bűn anyagokat, amiket mi gyűjtöttünk össze. Amiket mi szépen napról napra, óráról óra halmoztunk, és gyűjtöttünk azt, hogyha Isten fogta, átvette tőlünk, mindazoktól, akik hisznek benne, és ráöntötte Jézus Krisztusra, helyettünk szenvedte el a büntetést. Ez a kegyelem. És mindazoknak üres lehet ez a pohár, és állhatnak úgy Isten előtt, Uram, nincsen a poharamban semmi, mert már valaki kiürítette. Valaki már kiürítette. Ez az első igaz beszéd. Igaz beszéd testvére, és teljes elfogadásra mért, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse. Nézzük, hogy mi a második igaz beszéd, amit a Szentírásban Pál apostol így megörökít. Igaz beszéd ez. Ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. Ez a második igaz beszéd. Hát az Istennek való szolgálatról van itt szó, amiről Géza testvérem már beszél. Tudjátok testvérek a világban mit mondanak az Istennek való szolgálatról? Hogyan beszélnek róla? Én nagyon sokszor hallottam. Mikor valaki dolgozik és nem kapja meg a fizetést, akkor azt mondja, mit érünk mi az Isten fizesse meg azzal? Ugyan, Isten fizesse meg. Az azt jelenti, hogy nem kapsz érte semmit. Mit mondanak az Istennek való szolgálatról? A vatikáni valuta. Ugye? Hallottátok már ezt a kifejezést? Ez azt jelenti, hogy nem kapsz érte semmit. Isten fizesse meg, vagy vatikáni valuta, ez a világ nyelvén, a nem hívő világ nyelvén, az azt jelenti, hogy dolgozol, gűrizel, és nem kapsz semmit. Milyen gyalázatos dolog. Ilyen Isten szolgálata? Istennek ilyen a szolgálata? Nem ilyen. A Szentírás azt mondja, az Istennek való szolgálat, az jó munka. Jó munka az Istennek való szolgálat. Igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. Mit mondom, ki a püspök? A püspök felügyelő, felvigyázó, gondnok, őrző. Szó szerint ennyit jelent a püspök. Nem egy ilyen nagy vörös csuhás sapka, meg palás, nem ez a püspök. A püspök, akit Isten kinevez, Isten népének felvigyázójává, gondnokává. Emlékezzetek vissza a Biblia erejéről, mit kérdezett Karin? Talán őrzője vagyok én az én testvéremnek, miután megölte a testvérét Ábel. Költői kérdés, azt lehet mondani, nyilván minden ember őrzője a testvérének. Biztos, hogy nem vagyok olyan ember, aki iránt nekem nincsen felelősségem. Ez az ige rátok vonatkozik. Úgy, hogy nincsen semmi papi méltóságotok velem együtt, nincsen semmi hivatalotok, egyszerűen ti őrzők vagytok a Biblián szónak ennek az értelmében. Püspökök vagytok, vigyázók vagytok, őrzők vagytok, rám is kell, hogy vigyázzatok. És én nekem is kell, rátok vigyázzak, ez teljesen kölcsönös. Nézzétek csak meg, mi a püspökök feladata? Mi az Isten szolgálatának a feladata? Milyen Istennek a szolgálata? Isten szolgálata, ha valaki Istennek szolgálhat, ez megtiszteltetés. Megtiszteltetés. Tudjátok, miért mondom ezt nektek? Mert Pál apostol, amikor elbúcsúzik az efezusi vénektől, így búcsúzik tőlük. Viseljetek gondot tehát magatokra is az egész nyájra, amelynek őrizői véve titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek, és most figyeljetek, most jön az, amiért látjátok, hogy megtiszteltetés az Istennek való szolgálat. Legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Ezek vagyunk mi. Isten egyháza vagyunk, és mi nem akármilyen egyház vagyunk, mi vagyunk azok, akik tulajdon vérével szerzett az Úr Jézus. Vérem megvásárol gyermekek vagyunk. Igen nagy árat fizetett értünk a mennyei atya, hogy mi gyermekek lehessünk, hogy mi Isten egyháza legyünk. És aki Isten népe között bármilyen szolgálatot végez, olyat, amit nem lehet észrevenni, Isten háza népének szolgál. A legnagyobb kiváltság, a legnagyobb megtiszteltetés a világon. Ennél nagyobbat nem kaphat senki. Nem nagyobb meg... Isten háza népét szolgálni mérföldekkel nagyobb megtiszteltetés, mint az Amerikai Egyesült Államok elnökének lenni. Sokkal nagyobb. Mert nem földi népen uralkodik a világ leghatalmasabb nemzetén, nem annak szolgál, hanem a mennyei királyságon. A mennyei királyságon. Ez most még nem nyilvánvaló, mert sajnos egymásban látjuk a sok emberi tulajdonságot, mint hívőként. És olyan jó az, amikor meglátjuk egymásban a Krisztust, de egyszer nyilvánvalóvá lesz Isten népe. Egyszer teljesen világosan el fog különülni, hogy ő ez az Isten népe. És milyen dicsőséges, ha valaki a megváltottaknak szolgálhat. A legnagyobb megtiszteltetés az Isten népe közötti szolgálat. Becsüljétek meg! Milyen az Istennek való szolgálat? A Szentlélek választja ki a szolgálatok, a szolgálókat. A Szentlélek választja ki. Itt az van, viseljetek gondot magatok regésznek, amelynek őrizőjévé tett titeket a Szentlélek. Nem magunk választjuk a szolgálatokat. Nem magunk látjuk valamire alkalmasnak magunkat. A Szentlélek teszi nyilvánvalóvá, hogy kiknek mi a lelki ajándékai, ki mire alkalmas, és ő választja ki az ő szolgáit. Kit erre, kit arra. Mi a feladat? Őrizni, legeltetni, pásztorolni, vezetni. Jó munka, azt mondja a Szentírás. Jó munka, és igaz beszéd, hogy jó munka. Nem mondja a Szentírás, hogy jövedelmező munka. Nem mondja. És azt sem mondja a Szentírás, hogy könnyű munka. És azt sem mondja a Szentírás, hogy megbecsült munka. Egyiket sem mondja. A Szentírás azt mondja, az Istennek való szolgálat, a püspökség, az jó munka. Jó munka, amit Isten meg fog jutalmazni. És ne felejtsétek el azt az igét, testvérek. Azt mondja a Szentírás, hogy aki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Ezért jó munka. Aki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Nézzük meg a harmadik igaz beszédet. Szintén a Timóteushoz írt első levélben van, a negyedik részben. Az van itt. Mert a test sanyargatásának kevés a haszna. A kegyesség pedig mindenre hasznos, kegyesség vagyis zárójelben istenfélő élet pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó. Mi az igaz? Mi az, ami teljes elfogadásra méltó ebben az esetben? Úgy tudom összefoglalni, hogy kicsit érthetőbb legyen, mint amit Sámuel könyvében találunk írva. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál. Többet ér az engedelmesség az áldozatnál. Hasznosabb a szófogadó hívő élet, mint hogyha valaki nagy áldozatokat akar hozni, vagy hoz is Istenért. Sokkal hasznosabb. Egyszer Géza testvér mondta éppen, hogy ő is hallgatta egy igényérdetésben, hogy a Máriából lesznek a jó Márták. A Máriákból lesznek a jó Márták. Ugye Márta volt az, aki sündörgött, fondorgott, szolgált az Úrnak, Mária meg leült, és hallgatta az Úr Jézust, és egyszer jobb részt választotta. Azokból lesznek a jó szolgák, azokból lesznek a megbecsült szolgák, akik először tudják a jobb részt választani, és aztán beállnak a szolgálatban. Nézzétek csak meg, testvérek, mi van ebben az igében. Inkább szófogadás, mint az áldozat. Valaki azért próbál áldozatokat hozni, azért gyötri magát, szó szerint valami aszkézis, ez a szó van itt, hogy aszketizálja magát, sanyargatja magát, hogy Isten előtt kedvességet találjon. Egyszerűen megpróbál Istentől valamit kiérdemelni. A másik rész mi csinál? Istentől kapott valamit ingyen. Ingyen, a kegyelmet. Ezért semmit nem tudunk tenni. És ezért odaadja önként magát. Az már más kérdés, hogy amiért odaadja magát, azért lehet, hogy szenvedés lesz az osztály része. Mert akik Krisztusban kegyesen akarnak élni, azok szenvedni fognak. Ez a Szentírás egy kijelentése. Ez egy tény. De nem mindegy a sorrend. Valaki azért gyötri magát, hogy kedves legyen Isten előtt, a másik pedig azért szenved, mert kedvességet talált Isten előtt. Mi ezek legyünk, akik azért tudunk szenvedni, mert megízleltük Isten jóságát, megízleltük Istennek a kegyelmét. Nézzük a harmadik negyedik igaz beszédet. Második Timóteus levélben van leírva. Én ezt úgy foglaltam össze, a negyedik igaz beszédet, hogy az életnek az összetartozó dolgai. Igaz dolgok, igaz beszéd, hogy ezek a dolgok, amik itt fel vannak sorolva, ezek összetartoznak az életben. Menthetetlenül össze vannak zárva, össze vannak ragadva, össze vannak tapadva. Nem lehet ezeket a fogalmakat szétválasztani. Második Timóteus levélben. Igaz beszéd ez? Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Halál, élet. Összetartozó fogalmak. Nem lehet az egyik a másik nélkül. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni. Tűrés, uralkodás. Összetartozó fogalmak. Menthetetlenül összekapcsolódnak. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Hát ez az, ami logikus. Ha megtagadjuk az Úr is, ő is meg fog tagadni minket. Összetartozó. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad. Hűtlenség, hűség. Összetartozó fogalma, mert ő magát meg nem tagadhatja. Kezdem az elsővel, csak röviden. Azt mondja a Szentírás, ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Lehet ezt úgy értelmezni, hogy ha vele együtt meghaltunk a bűneinknek, akkor miénk az örök élet. Nekem, amikor olvastam, egy érdekes kép jutott az eszembe. A halálában azt szoktuk mondani, hogy mesztelenül születik az ember, mesztelenül megy el. Nem hozhatunk semmit ide a földre, és semmit nem vihetünk el magunkkal. Ez tény. Mindenki így hal meg. Én azért hozzátettem egy olyat, de nem egyedül halunk meg. Lehet, hogy nem valamivel, de valakivel meghalunk. És nem mindegy, hogy kivel fogok meghalni. Úgy fogok meghalni, hogy velem lesz az Úr Jézus. Jézussal fogok meghalni? Mert ha Jézussal halok meg, enyém az élet. Hogyan fogok átmenni az örökké valóságon? Hogyan fogom átlépni azt a Jordán folyót, amiről azt mondják a hívők, az utolsó próbája a hívőnek. És sokszor úgy számolnak be, hogy ez kemény hitpróba még a hívőknek is, mikor átmegy az ember a halálból, a fizikai halálból az életbe. Nem kívánom magamnak, nem szeretnék meghalni. Miért? Mert jobban él az elragadtatás. Sokkal jobb az, hogyha Isten, az Úr Jézus eljön értünk. És ezért mondjuk minden Isten tisztelet végén, jövel Uram Jézus, ne kelljen meghalnunk, ragadjál el egy pillanat alatt. Sokszor szoktunk erről a gyerekekről beszélni. Miért várjuk az Úr Jézus visszajövetelét? Mert akkor nem kell meghalni. Rögtön egy szempillantás alatt ott leszünk a mennyei királyságban. Ott leszünk az Úr Jézus dicsőségében. De ha nem jön el a mi életünkben az Úr Jézus, mert nem tudja senki a napját, az idejét, akkor meg kell halljunk. És ha meghalljunk, akkor legalább ne kelljen egyedül meghalni. Kivel halsz meg? A bűneiddel? Ha bűneiddel halsz meg, menthetetlenül le fog húzni a pokolba. Ha nem lesznek a bűneid lerendezve, ha a bűneid nem lesznek kiterítve Isten előtt, kárhozatba visznek. De ha Jézussal halsz meg, és azt mondod, Uram, fogom a te kezed. Te vagy az egyetlen reménységem. Senkiben nem tudok bizakodni. Semmilyen mentségem nincs, hogy a mennyországba kerüljek, csak te. Mert tudom, hogy te vagy az, aki szeretsz, tudom, hogy te vagy az, aki meghaltál a bűneimet, nem egyedül fogsz meghalni, életre jutsz. Nézzük a következő igaz beszédet. Azt mondja, ha tűrünk, vele fogunk uralkodni is. Tűrés. Így magyarázta. Hát a görögből néztem, hogy milyen jelentés tartalmai vannak. Kitartás, helytállás, elviselés, elszenvedés, és a legérdekesebb a tűrésnek, hátramaradás. Hátramaradás. Aki tűr, az lehet, hogy hátul fog maradni. Aki tűr, az lehet, hogy nem fog az ő igaza érvényre jutni. Aki tűr, azt be fogják előzni. Aki tűr, az lehet, hogy lesznek élelmes és törtető emberek, akik le fogják szorítani. De a tűrés mihez vezet? Uralkodáshoz. A gyerekekkel olvastunk egy kis mesét. A kis törpe nem szerette a répa főzeléket, és nem ette meg, csak belőle a fasírtokat. És a kis törpe testvére tudta, hogy egy rossz dolog sok rossz dolgot fog szülni. És mikor megkérdezte az anyukája, hogy miért nem eszed meg a répafüzéket? Azért, mert nem ízlik. És szólt neked testvéred, ha ezt nem eszed meg, ez még sok rosszat fog neked hozni. Hát így is lett. Később már nem ízlett neki a korai felkelés, az iskolából elkésett. Később nem ízlett neki a tanulás, mert nem volt kényelmes, nem volt ígyére való, nem tanult, rossz lett az iskolában. Később nem ízlett neki az otthoni segítség, be kellett volna temetnie egy gödröt, nem temette be, és az anyukájuk belelépett, és kificamította a bokáját. Ez volt az, amikor megállt, és azt mondta, anyukám, kérem a répa főzeléket, mert a gyökerénél kell kezdeni a dolgokat. Ha az ember nem tanulja meg, befogadna, nem ízlik, és nem szeretem dolgokat, akkor az élet többi területén is szenvedni fog. És azért mondtam el, mert nem ő fog uralkodni az életen, hanem őt fogják leuralni a körülmények. Mindig ő lesz uralom alatt, egy uralom alá hajtott ember lesz. Egy olyan, akinek ez se lesz jó, az se lesz jó, mindig csak próbál a dolgok között, mint a kígyó evickélni. Soha nem lesz neki semmi jó, és boldogtalan ember lesz. De az az ember, aki tud tűrni, az az ember, akiben megvan ez a lelki erősség, amit fejleszteni kell természetesen, nem csak úgy magától nő, az az ember, az megtanul, úgymond a jéghátán is megélni. És mindenütt megtalálja a boldogságát, és erre azt mondja a Szentírás, uralkodni fog. Uralkodni fog az ilyen ember mind, leginkább a saját indulataim, a körülményeken, és aztán a mennyben is. Uralkodni fog a tűrő ember. Ha megtagadjuk, azt mondja Pál apostol, ő is megtagad minket. Kemény beszéd, kemény beszéd. De nézzétek csak meg, az Úr Jézus szavai. Aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom a mennyei atyám előtt. Aki szégyel engem az én beszédeimet, én is szégyelni fogom a mennyei atyám előtt. Aztán, mit jelent az, hogy megtagadni az Úr Jézust? Aki az övéiről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet. Aki az övéiről, ez már megtagadás. Aztán vallják, hogy ismerik Istent, de cselekedeteikkel tagadják. Nem csak a szavunkkal lehet megtagadni Istent, a tetteinkkel is úgy olyanokat tehetünk, amivel tagadom, hogy Istenben hiszek. Aztán veszedelmes eretnekséggel megtagadják az Urat. Mikor olyan dolgokat mond valaki, amivel nyilván megtagadja az Urat, és lehetne így folytatni. Mivel tagadjuk meg az Urat, és hogy ennek nem csak ez az egyetlen egy bibliai hely van, ami ezt mondja, hogy ha megtagadjuk, őt megtagad, hanem az egész Szentíráson végigvonul ez a gondolat. És az utolsó, ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad hozzánk. Miért? Ő az ígéreteihöz hű. Ő saját magát meg nem tagadhatja. Isten alapvető lénye a hűség. Ő nem tud hűtlen lenni Isten. Mindig hűséges Isten hozzánk. És elérkeztünk az utolsó igaz beszédhez. Az utolsó igaz beszéd a Tituszhoz itt levélben van megírva. Igaz beszéd ez, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy a hívők igyekezzenek a jó cselekedetekkel előjárni. Ezek jók és hasznosak az emberek előtt. Mi az utolsó igaz beszéd? Az, hogy a hívőknek elő kell járni jó cselekedetben. Nem igaz, hogy a hívők már az elértek valamit, hogy ők a mennyei országnak a részesei elnyerték a bűnei bocsánatot, és ott onnantól kedvük kényére érhetnek. Nem! A hívőknek elő kell járni a jó cselekedetben. Sokkal inkább érzékenyek kell, hogy legyünk arra, hogy hol van szükség. Sokkal inkább érzékenyek kell lennünk arra, hol van segítség. Ahol sürgő segítségre van szükség. Nézzétek, mit mond a Szentírás a jó cselekedetekről. Nagyon érdekes. Azt mondja a Szentírás, hogy jó cselekedetekre szült minket újjá az Atya. Erre vagyunk újjá születve. Azért tart bennünket itt az Földön, mert rögtön megtértünk, rögtön ragadhatna bennünket a mennybe a mennyei Atya. Miért? Megvan az üdvösség, irány a menny. Nem, itt tart bennünket a Földön. Miért? Mert vannak jó cselekedetek, amelyek előre el vannak készítve. Ezekért a jó cselekedetekért szült bennünket újjá az Atya. És nagyon érdekes, testvérek, hogy amikor azt mondja a Szentírás, hogy jó cselekedetekre születtünk újjá, pont előtte mondja, Efezusi levélben, hogy nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjen. Az üdvösség nem cselekedetekért van. De amikor megvan az üdvösség, ott vannak a jó cselekedetek. Aki tehát akar jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. vegyétek komolyan a jó cselekedeteket. Én itt befejezem, testvérek, egy rövid kis biblia volt. Egy rövid kis biblia tanulmány volt talán délelőtt, de nézzétek meg az öt igaz beszédet. Az egyik az, hogy Jézus Krisztus testben jött le a földre, azért, hogy a bűnösöket üdvözítse. A második a szolgálatról van. Az jó munka a szolgálat. A harmadik? Többet ér a szófogadás mindenféle áldozatnál. A negyedik? Ott voltak az elválaszthatatlan fogalmak. Halál, élet, tűrés, uralkodás. Ugye? És végén a jó cselekedetek. Összefoglalja az egész hívő életünket. Ebbe kell, hogy gazdagodjunk. Ebbe kell, hogy megmaradjunk. És ne felejtsétek el, testvérek, azt mondja ezekről kiemelten a Szentírás igaz beszéde, hogy ezek így vannak. Tanulmányozzátok el őket, és higgyétek, hogyha ezekben éltek, ha az igaz beszédekkel táplálkoztok, felüdülés lesz lelketeknek, és virágzás a ti életeteknek. Amen.